Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, hogy megszólíthatunk, édesatyánk. Te jól tudod, jól látod, mi használ nekünk. Köszönjük, hogy ezt számtalanszor tapasztaltuk, és hogyha éppen nem látjuk, ha nem érezzük így, akkor is igaz. De köszönjük, hogy ennél jóval többet ajándékozol. A te irgalmasságod van rajtunk, Istenünk. Akkor is, hogyha éppen nehéz valami. Akkor is, hogyha éppen keresgéljük az utunkat. Akkor is, hogyha azt érezzük, hogy kevesek vagyunk, és kevés, amink van. Akkor is, hogyha a bűnnel küszködünk és szégyeljük magunkat. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te irgalmasságod mindennél hatalmasabb, azért hatalmasabb, mert a te fiad szentségében, a te fiad áldozatában, a te fiad szeretetében alapul. Köszönjük, hogy a te irgalmasságodért jöhetünk ide most is hozzád. És nem győzhet az, ami minket elsodor, ami minket elborít. Nem győzhet a mi bűnünk, engedetlenségünk, hideg szívűségünk, hitetlenségünk a te irgalmasságoddal szemben. És szeretnénk is most kitárni a szívünket, hogy te győzz ott. Köszönjük, hogy van a számunkra üzeneted, hogy közel akarsz vonni magadhoz, hogy ismersz és értesz minket. Add, hogy mi is valamit most újra megismerjünk és megértsünk belőled, hogy szeretettel jöhessünk te hozzád. Ez is a te lelked munkája. Kérjük ezt. Amen. Isten igéjét a Jakab leveléből olvasom. A mai napra kijelölt kalauz szerint ége szakaszunkból, Jakab levele 4. fejezetéből, a 11. verstől olvasom a fejezet végéig, az 1306. oldalon a kihelyezett Bibliákban. Így szólít meg Isten igéje. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszíthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Most tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, azután eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy amazt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tegnap hallottuk a meghívást újra az Isten vendégségébe, az ő asztalához. Erre készülünk a héten, és előttünk van most Jakab levele, hogy segítsen ebben. Hallottuk, hogy az új teremtés lakomája, az új világ eledele, az Isten asztala. Hallottuk, hogy mennyire más a mi emberi lehetőségeinkhez képest, amikor Isten ültet az ő asztalához, Jézus testéért és Jézus véréért közösségben lehetünk vele, az örök életre táplál, a közösségét összegyűjti, a világot lassan, mint a kovász átformálja és megváltoztatja ez a közösség, de nem mindegy, hogy hogyan jövünk Isten vendégségébe. Nem azért nem mindegy, mert a házigazda sértődékeny lenne, kifejezetten igényes és rigorózus lenne, azért nem mindegy, mert nekünk nem használ, hogyha magunkat hozzuk az ő asztalához is, hogyha olyanok maradunk, és olyanok is akarunk maradni, mint ami tőlünk telik, akkor nem használ nekünk. Ezért vannak nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is parancsok, azzal kapcsolatban, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, aki őtőle az új életet elfogadta és magára öltötte, az mit tartson be, minek álljon ellent, mire figyeljen és mit akarjon. Így áll előttünk Jakab levelének a nagyobbik része. Nem veszi el ezeknek a parancsoknak az élét Jakab levele. Érdekesek az ő mondatai, sokszor egészen szigorú és egészen éles, ahogy fogalmaz, és azután hozzáteszi valahol a mondatban, hogy testvéreim. És ez a kettő együtt van. Ne ítélkezzetek, testvéreim, és testvéreim, hogyha így és így gondolkoztok, akkor lássátok meg, hogy ez a bölcsesség földi, testi és ördögi. Nem kell külön választani a kettőt, az Isten gyülekezete lássa jól az Isten igéjének a tükrében saját magát, és fogadja el az intést, és változhat. Így jöhetünk az ő asztalához. A mai segítség két egyszerű, egyértelmű parancs, ne ítélkezzünk a fele barátunk fölött, és ne tervezzünk Isten nélkül. Erről a kettőről szól ez a néhány rövid mondat. Közös a kettőben az, amit a 16. versben hallottunk. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. És ezt sem a hitetlen világnak írja, hanem ezt is a testvéreknek írja, vagyis az Istenben hívőknek. Lehetünk mi is kérkedők és elbizakodottak? Bizony igen. És ennek két vetülete van most előttünk. Mi származik az én alapvető, mélyen bennem hordozott, és szinte a természetem részét képező elbizakodottság, mániámból mi származik az emberi kapcsolataimban, hogyha nem teszem ezt Isten elé, és ő nem gyógyíthatja meg, és mi származik ebből, az anyagiakra nézve, az időmre nézve, minden tervemre és a jövőmre nézve. Erről beszél előttünk a felolvasott ige. Nézzük először az elsőt. Ne rágalmazzátok egymást, aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig ezt tesszük, akkor ítélő bírái lennénk a törvénynek, és a törvény adóval kerülnénk szembe. Ezt mondja az első néhány mondat. Mert milyenek is vagyunk az emberi kapcsolatainkban, bölcsek, tapasztaltak, hatékonyak, gyorsak, átlátunk a szitán, szép sikerek is vannak már mögöttünk, csak nehogy mindez csapdává váljon. Mert ennek az alapállásából figyeljük sokszor egymást. Mi az, amit a másik éppen most elrontott, és rosszul döntött, rosszul tesz, rosszul csinál, én biztos, hogy nem így csinálnám. És másodpercek alatt kész a véleményünk egymásról. Mi az, amit a másik már megint rosszul csinál, pedig már a múltkor is elbukott ugyanabban. és már nem csak ítéletünk, hanem kőkemény börtönfalakkal vettük körül azt a másikat. Az elejét akarja megállítani Isten igéje, és azt mondja, hogy ne ítélkezz. Mert én azt hiszem, hogy csak egy helyzetre reagálok, de valójában készen van a kategóriám, az ítéletem, az a fiók, amibe a testvéremet beteszem, felcímkézem, és a legközelebbi találkozásunkkor, ha megint valamit csinál, ő már onnan fog indulni. És a harmadik találkozásunkkor ez már szinte állandósul is, hogyha az ösztöneinkre és a beidegződéseinkre hallgatunk. Archiváljuk egymásról az ítéletünket, és börtönt építünk belőle. Sokszor egészen jogosan tesszük ezt, hiszen el kell igazodnunk a világban, el kell igazodnunk egymás között, nem szabad mindennek kitennünk magunkat, el kell kerülnünk a veszélyes pontokat kapcsolatainkban is, főleg, hogyha sok emberrel van dolgunk. Nem véletlen alakultak ki bennünk ezek a reflexek. De vajon valóban a mi tisztán látásunkból táplálkoznak? Valóban? És Isten igéje csendesen megállít. Tényleg a másik cselekedeteinek a mozgató rugóit látom jól. Tényleg a nagy összefüggésekben mindent tudok, vagy csak a felszínt látom. És Isten igéje csendesen megállít, látod-e, hogy ő hogyan jutott ide, látod-e a szívét, vagy csak a cselekedetét, és azt is csak abból a nézőpontból, ami a te érdekedet, a te saját önigazolásodat, a te torzító hozzáállásodat mutatja. Látod-e a belső harcát? Látod-e a sebeit? A számára elkészített kegyelem nagy tervét? Látod-e az Isten harcát azért a másik emberért? Ebben a folyamatban látod-e őt? Te tartod kézben a törvényt. Te ítélheted meg házastársadban, szüleidben, gyermekeidben, közeli vagy távoli ismerőseidben azt, amivel neked ártanak, téged zavarnak, neked riválisaid. Te mondhatod ki a törvény igéjét. Vigyázz, nehogy szembe kerülj a törvény adóval, a törvény urával. Azt hiszem, mindannyian értjük, hogyha Jézus közelébe kerültünk, hogyha láttuk őt bűnösökkel szóba állni, hogyha láttuk őt tiszta szemmel és tiszta szóval viszonyulni ahhoz, aki a porban, a bűnben, a sárban közeledett ő hozzá, látjuk, hogy hogyan viselkedik a törvényadó a bűnös emberrel. De mi az, ami ellenszer, ami megállítja a mi szívünk réges-régi ítélkezését, ítélkezés mániáját? Mi ad ebből szabadulást a mi számunkra? Biztos, hogy nem önmagában egy elhatározás, nem azok a fajta tanácsok, hogy előbb számolj 10-ig, és csak utána mondd a magadét, vagy tanulj meg jobban kommunikálni, és szebben mondd el neki a dühödet, vagy az elégedetlenségedet. Nem ezekre az irányokra vezet minket az Isten igéje, hanem azt mondja, hogy neked is, és a fele barátodnak is a törvényadóval, az Úrral van dolgod. A saját urának, áll vagy esik, mondja a Szentírás egy másik helyen. És éppen ezért a fele barát, a testvér, az embertárs, akit szeress, mint magadat, egy másik fordítás szerint, ahogyan összefoglalja Jézus a nagy parancsolatot, szeresd fele barátodat, mert ő is olyan, mint te, mert ő is az Isten kezében van, mint te. Hadd olvassak egy verset egy kortársunktól. Néhány hetes ez a vers, hogyha jól tudom, egy szabad vers. Lackfi János a szerző. Azt mondta, tiétek az ítélkezés. Jól mérjetek meg mindenkit igazságérzetetek patika mérlegén, mert ez a ti dolgotok. Könyörtelenül éles tekintettel keressétek a rosszat és a jót. Én meg majd bosszút állok kérésetek szerint. Ja, nem. Azt mondta, ha te vagy az idősebb fiú és hazajön tékozló öcséd, tégy le minden neheztelést, égesd el a kockás papírt, amin kiszámoltad az örökséget pontosan, bocsáss meg minden bántást, hagyd az összehasonlítgatást, gyere be, öleld meg, ölelj meg engem is, és bulizz velünk. Ja, és te vagy az idősebb fiú, tied mindenem, mondtam már. Azt hiszem, a költő jól érti ezt a történetet. Nagyobb kérdés, hogy mi a hétköznapi helyzeteinkben megértjük-e ezt a történetet. Az a fiú lehetek, akié minden, mert az atya nekem adta magát, atyámmá lett, aki behív, hogy öleljem meg a testvéremet, és öleljem meg őt is. Aki behív, mert ez az ő szívügye, hogy vele legyek, hogy rászoruljak, hogy ne azzal legyen dolgom, aki vagy vetélytárs, vagy akadály, vagy az irigység tárgya, vagy ellenség, azzal legyen dolgom, aki mindkettőnknek ura és édesatya akar lenni. Ne ítélkezz, ne tartsd magad erre a szerepre alkalmasnak. Ez volt az első felszólítás. És a másik, ami terveinkkel és vállalkozásainkkal, időnkkel és pénzünkkel kapcsolatban, ugyanennek az éremnek egy másik oldala, így hangzott, tehát akik ma azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, mely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanatok, ha az Úr akarja és élünk, íme ezt vagy amaszt fogjuk cselekedni. Az elbizakodottságnak egy egészen másfajta területe. Szintén a zsigereinkbe van írva. És lehetne kérdezni az igét, hát bűn tervezni? És ez olyanoknak íródott, egyfajta középosztálynak, Jakab címzetjei között, akik kereskedők voltak, ebből tartották fönn a családjukat. Ugye a diaszpórában, a szétszórtságban élő 12 törzsnek szól Jakab levele, és van abban a gyülekezetben is megvan az a réteg, akiknek kell kereskedni, ez a hivatásuk, terveznek, tudják az útvonalakat, tudják az árfolyamokat, figyelik a híreket, az akkori piacnak a mozgásait. Bűn volna ez az egész? Nem, nem erre mondja a Jakab levele, hogy bűn. Maga a kereskedés sem, ez a pálya sem, és maga a tervezés végképp nem. Nincsen ellentétben Isten szándékaival. Hallottam olyan bizonyságtételt, amikor világi ember kérdezte a hívő embert, interjút készített vele, kérdezte a terveiről, és a hívő büszkén tiltakozott, neki nincsenek semmiféle tervei, őt Isten vezeti lépésről lépésre. mivel ő egy vezető ember volt, elég furcsán hangzott, hogy nincsenek tervei. Én nem gondolom, hogy jól értette meg Isten akaratát. Nem ez a mi bizonyságtételünk, hogy ne legyenek terveink, de akkor mit mond itt Jakab levele? Attól óv, hogy Isten nélkül tervezzünk. És érdemes megnézni ezt a mondatot, amit egyfajta idézetként ad ennek a gondolkodásnak a szájába. Azt mondja, elmegyünk abba a városba, ott töltünk egy évet, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Az eredeti szövegben valami olyasmi kifejezés áll, hogy megcsinálunk egy évet. Hogyha ilyen csúnya magyar nyelvre fordítanánk, talán ez állna még közelebb. Ez a mechanikus gondolkodás, hogy adott, befektetett idő, pontos képlettel leírható módon adott profittal fog járni. Hogyha megcsinálok egy hónapot, az ennyi, ha egy évet, az meg annyi, és ebben az egyenes vonalú mechanikus látásmódban tervezik a karrierjüket, a nyereségüket. Azt mondja az ige, hogy vigyázz, első századi kereskedő, utazó kereskedő, vigyázz, 21. századi magyarországi polgár, vigyázz, bárki is, aki Isten embereként olvasod, mert ez is fenyeget minket, hogy átvesszük, hogy magunkkal hozzuk azt az öntelt gondolkodást, amit az atyáinktól a megromlott szívünkkel együtt örököltünk. Mi ezzel a baj? Az, hogy tervez, de a terveiben mindent figyelembe vesz, piaci viszonyokat, időt, erőt, lehetőségeket, valószínűségeket, kivéve azt, aki ennek az egésznek az ura. Kivéve azt, aki a forrása az erőnek is, a sikernek, a gazdagságnak és az életnek. Ez volt a mi eredeti kísértésünk, ez kísér minket az Édenkert óta. Tervezz, minthogyha te irányítanál, minthogyha te tarthatnál kézben mindent, és erre a gondolatmenetre találd meg utólag az igazolásokat is, és légy egyre magabiztosabb ebben. Azt kiáltja Jakab az olvasók fülébe, hogy állj meg, vigyázz, mert ez sehova nem vezet. És hogyha olvassuk majd a holnapi szakaszban és a holnap utániban a folytatást, mindezt abba az összefüggésbe ágyazza, hogy az ajtó előtt áll a mi Urunk, és visszajön, megítéli ezt a világot, és ő szabja meg, hogy mi meddig és hogyan haladhat. És ezt elmondta itt a középosztálynak, elmondja majd a gazdagoknak, aztán majd külön a föld népének, a szegényeknek, mindenkire a rávonatkozót. Nehogy azt hidd, hogy te tartod kézben, hát miről árulkodnak a mi terveink keresztjénként. És ez nagy kérdés a hétköznapokban, azt hiszem, hogy mindnyájunknak, vagy a családunkról gondoskodunk, vagy másokat is bízott ránk Isten, felelős, komoly emberek vagyunk, és szeretnénk lenni egyre inkább mindannyian. Terveznünk kell, de miről árulkodnak a mi terveink? Mindenek előtt árulkodjanak arról az Istenről, aki dönt, aki ennek a világnak az ura, aki terveket sző, hogyha valaki, akkor ő igazán tervez, sőt, ennél többet mond a Szentírás, beavatja az övéit a terveibe. Az az Isten, a mi Urunk, aki nem tartotta titokban, hanem elmondta, hogy mi a célja ezzel a világgal, aki elkezdte és hatalmasan végzi az ő munkáját, kezdettől fogva, és Jézus Krisztusban különösen, és azután azokban az időkben élünk, amiről szintén elmondta az ő szándékait. Menjetek és tegyétek tanítvánnyá a népeket, és készüljetek az ő fogadására, és hajtsátok az ő uralma alá a világból azt, ami rátok bízatott először a ti szíveteknél kezdve, és elmondja és megmutatja ebben személy szerint a mi helyünket. Hát persze, hogy szabad tervezni, reménykedni, kérni őtőle az erőt, a vezetést, szabad a körülményeket ő elé vinni és imádkozni, szabad értékelni, elemezni, de mindezt úgy, hogy ő tőle függ, ő az Úr. A keresztjén ember tervezzen, de abban tükröződjön a mindenható Atya, aki bőkezűen ad, és hogyha nyereséget szerzünk, akár üzleti, anyagi vagy bármilyen téren, hogyha növekedhetünk az emberségünkben, a lelkiekben, a szellemi gazdagságban, hogyha bármi sikerülhet, hogyha bármi áldás lehet, ami a kezünkből származik, akkor ez mutasson arra, hogy valójában az ő kezéből származik. És a dicsőség nem az enyém lesz, az én jó terveimé, a módszert se én szabom innentől kezdve, a dicsőség, a gazdagság az övé. Amikor összeállt az emberiség az ős történetben egy nagy terv megvalósítására, építsünk tornyot, amelynek a teteje az égig érjen, hogy ne szélegyünk el, hogy nevet szerezzünk magunknak. A Biblia humora, ahogy Isten ott elhatározza, hogy alászáll, lemegyek és megnézem, hogy mit piszmognak ott ezek a porban. Olyan tornyot akartak építeni, aminek a teteje az égig ér. Istennek alá kell szállni, hogy megnézze. Ezt mondja a Biblia a nélküle való terveinkről. De a vele való terveinkre is hadd mondjak egy példát, mert akkor nem az lesz a fontos, amit én kiszámoltam, ahogy én jónak látom, hogy én magabiztosan tudom, és nekem nem mondja meg senki. Az lesz a fontos, amit tőlem menet közben megértek. A korintusi leveleket érdekes ebből a szempontból olvasni. Pál az első levélben röviden jelzi az úti tervét, szeretne elmenni először Makedóniát, Akháját végigjárni és megérkezni Korintusba, és aztán náluk maradni egy ideig. És a második korintusi levél elején olvassuk, hogy változott ez a terv, szeretne először hozzájuk menni, aztán onnan végigjárni Makedónia vidékeit, és aztán vissza hozzájuk másodszor. És kiderül a levél folytatásából, hogy egy harmadik terv valósult meg, elment hozzájuk, aztán folytatta a körútját tovább, és már nem ment vissza Korintusba, különböző okok miatt más úton megy vissza Jeruzsálembe. És akkor a korintusiak megsértődnek. Hogyan tervezelte Pál? Hogyan lehet hinni a szavadnak? Érződik a vita háttere, különösen a második korintusi levélből. És látjuk Istennek azt az emberét, aki el tudja engedni a terveit. Akinek a jól elképzelt útvonalát, biztos, hogy nem ötletszerű volt az soha, az Isten fölül tudja írni. És ezt látjuk számtalan más helyen az Isten igéjében, amikor rólunk van szó. Tervezz, legyen véleményed, legyen jobbító szándékod, legyen mihez tartanod magad, szűrj le tanulságot. Legyen intő szavad, hogyha kell, de mindez azzal az Istennel kössön össze, aki téged oda küldött abba a helyzetbe. Mi az ellenszer tehát, ami elbizakodottságunkkal szemben? Biztos, hogy nem a másik véglet, hogy én por vagy porszem vagyok, bocsánat, hogy élek, nincs is véleményem, nem is szólok és nem is tervezek, hátra vonulok. Nem ezt mondta ma az Isten igéje, hanem azt mondta, hogy vigyem oda az életemet, mint élő áldozatot az ő oltárára, ahol értem már bemutatta az áldozatot Jézus Krisztus, én is oda tehetem a magam életét hálából, és azt mondhatom, hogy a testvéremhez való küldetésemben, a nehéz emberi viszonyaimban, a terveimben, a pénzügyeimben, mindenben mutatkozzon meg az, hogy ő az Úr, ő a gazda és az édesatya. Ehhez adjon erőt nekünk Isten ezen a héten, adjon ehhez konkrét imádságot, vigyük elé az otthoni csendünkben is, akit esetleg eszünkbe juttatott, és most is menjünk ő elé, imádkozzunk. Jézus Krisztus, hadd kérjünk most azokért, akik a közelünkben vannak, akikkel sok dolgunk, talán sok összezördülésünk, talán sok fájdalmunk van, és akikre szeretnénk úgy nézni, mint a tieidre. Köszönjük, hogy nem nekünk adod az ítélkezést, sem nagyban, sem kicsiben, hanem nekünk adod a te kegyelmedet, és azzal együtt azt, hogy tovább adhassunk abból valamit. Köszönjük, hogy te nagyon világosan láttad, amikor elküldted a tieidet. Sokszor a farkasok közé kell menniük a tieidnek, és te ezt nem takartad el, de azt ígérted, hogy velük leszel. Köszönjük, hogy velünk is így van. És köszönjük, hogy egymásra bízol minket. És köszönjük, hogy megtiltod azt, hogy a mi igazságérzetünk patika mérlegén méricskéljünk és végezzünk számvetést. És ezt az egészet nem elfolytanunk és elfelejtenünk kell, hanem a te kezedbe tehetjük. Kérünk azokért, akik közé nehéz mennünk. Kérünk azokért, akik megbántottak, vagy újra megfognak. Kérünk azokért, akik tönkre teszik magukat, vagy maguk körül a dolgokat, másokat, szeretteinket, minket. Kérünk azokért, akikért nem szoktunk imádkozni, mert nehéz. Taníts te erre az imádságra. És kérünk saját magunkért is. Olyan sok mindent megítélnek bennünk mások, jól vagy rosszul látva minket, de aki igazán megítélhetnél, az te vagy. És köszönjük, hogy ezt az ítéletet magadra vetted, a mi bűneinkért járó halálbüntetést vetted magadra. Így tekintesz mi ránk, és ezért akarsz újat adni. Segíts, hogy ennek a kegyelemnek a hatalmas erejével mehessünk a tieid közé, és minden ember közé. És kérünk, édesatyánk, a mi terveinkért, amiket jól látsz, lehet, hogy nagyon szorítjuk őket, lehet, hogy lemondóak vagyunk. Segíts a te kezedből elkérni a te terveidet. Mire akarsz bennünket használni? A következő napon, a következő életszakaszban, rövid és hosszú távon mit akarsz? Csak te változtathatsz minket. Csak te adhatsz áldást a mi munkánkba. Könyörülj rajtunk. Mutatkozz meg a mi jövőnkben. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.